Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, Önök az Arénát hallják. A 6 éves orvostan hallgatókat fejvadász cégek ostromolják, hogy külföldre csábítsák őket havi 1 milliós fizetéssel rezidens képzésre. Ennek ellenére eredménytelenül zárult az egészségügyi miniszter és a Magyar Rezidens Szövetség elnökének múlt heti egyeztetése. Az Aréna stúdiójában Pap Magora, Magyar Rezidens Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Jó napot kívánok.
Mi volt az akadálya, hogy megegyezzenek?
Sajnos azt láttuk, hogy a miniszter úr a felsorakoztatott érveink, illetve hatástanulmányunk ellenére nem hajlandó érdemben hozzányúlni az aktuális rendelethez. A szándékot sem nagyon éreztük részéről. Innentől kezdve persze csak feltételezés végig gondolni, hogy ezt miért tette. Minden esetre szomorú számunkra, hogy látva ezt a nagyon komoly krízist, ő nem látta aktuálisnak a beavatkozást.
Ugye a problémát nagyon leegyszerűsítve, itt arról van szó, hogy önök azt mondják, hogy azzal a rendelettel, ami elkészült, azzal az orvosokat az egyetem elvégzése után, tehát a 6 év elvégzése után 9 évre gyakorlatilag röghöz kötnék Magyarországon. A minisztérium részéről pedig az a szándék, vagy az az érv, hogy a 6 éves képzés után amit az állam pénzén kapnak az orvosok, ne menjenek külföldre, hanem maradjanak itthon és dolgozzanak itthon.
Ezzel a minisztériumi céllal mi egyet is tudunk érteni, hiszen mi is azért küzdünk és azért dolgozunk, hogy a fiatal orvosok itthon tudjanak maradni Magyarországon. Hogyha ez jogalkotói szándék volt, mint ahogy ezt a miniszter úr is jelezte, akkor ezt mi üdvözöljük. Az a gond, hogy lehet, hogy ez volt a szándék, de a rendelet szövege, illetve a rendeletnek a hatása az ezzel ellentétes. Hiszen ahelyett, hogy ez megtartó erővel ruházná fel a fiatal orvosokat, ez egy vonzó perspektíva lenne számukra, ehelyett aki tud menekül a 2010-es szakképzés elől. Az, hogy ezt a bojkott nyilatkozatot a 6 éveseknek egy nagyon nagy többsége már aláírta, az csak egy komoly jelzés arra vonatkozóan, hogy baj van. Tehát ezt a nyilatkozatot nyilván csak az írja alá 6 év kemény egyetemi tanulás és lemondás után, aki ezt komolyan gondolja. Ezt a hallgatók is el tudják képzelni, hogyha valaki már készül, hogy közel az államvizsga, és végre eléri a régóta áhított orvosi diplomát, és arra készül, hogy itthon belépjen a szakképzésbe, mekkora lehet az elkeseredettség a fiatalok körébe, hogyha egy ilyen lemondó nyilatkozatot tesznek, hogy ők önként lemondanak a szakképzésben való részvételre.
Tehát gyakorlatilag ez a rendelet most egy olyan helyzetet teremtett, amiben a végzős orvostan hallgatónak döntenie kell, hogy Magyarországon végzi el a szakképzést, vagy most még van lehetősége arra, hogy már most külföldre menjen, már a rezidens képzésre is.
Tehát
gyakorlatilag így tudja elkerülni azt, hogy 9 évre ne legyen röghöz kötve.
Természetesen a régi rendszer szerint is lehetősége volt mérlegelni a friss diplomás orvosoknak, hogy itthon kezdik el a rezidens képzést vagy sem. Alig 7%-uk volt az, aki rögtön külföldi munkát vállalt. Tehát ez egy nagyon kis százalékuk volt.
Ennek mi az oka?
Az, hogy eddig kevesen mentek el?
Igen. Tehát most ezzel a rendelettel mi a különbség? Azon túl, hogy még a rezidens képzés után is itthon kell maradni.
A fiatalok alapvetően itthon szeretnének dolgozni. Ezt egy gyerekkori vágyból fakad legtöbb esetben, amit nem hajlandóak elereszteni.
Egy nagyon komoly, értem, csak nagyon komoly, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát a rezidens képzés ideje az 4 év, ugye?
5 év, hát átlagosan 5 év, igen.
5 év. Most, hogyha az orvosi diploma megszerzése után már rezidens képzésre is elmehet valahova, ahol legalábbis azt szerint, amit olvasni lehet, már a rezidens képzés ideje alatt is 6-tól 1 millió forintos fizetéseket kapnak Nyugat-Európában. Akkor miért marad itthon a rezidens képzésre, ha utána egyébként vélhetően, ha nem változik a helyzet, akkor úgy is elmegy máshova dolgozni?
Nagyon nehéz életkörülmények között vannak a fiatal orvosok. Erről ritkán beszélünk, illetve ritkán van lehetőség beszélni, hiszen túl azon, hogy a hierarchia aljára csöppenünk be, ami egy orvosi pályán igen komoly többlet feladattal jár, az adminisztratív feladatok jelentős része a fiatalokra hárul. Nagyon gyakran a fiatal orvosok hagyják el utoljára a kórházat, az osztályt, és emellett ők, akik a legkevesebbet keresnek. Tehát ez a 95 ezer forintos fizetés, ez azt jelenti, hogy a legtöbb munkavégzésért a fiatal orvosok kapják a legalacsonyabb bért az egész egészségügyi rendszerben. Válaszolva még az előző kérdésre, ettől függetlenül azt látjuk, hogy 5-7 évig jelenleg is azért vállalnak inkább másod- és harmadállást, hogy itthon tudják elkezdeni az életüket. Tehát hiába ilyen nehezek az életkörülmények, eddig a fiatalok mégis megpróbálták inkább egy plusz munkahelyel élhetővé tenni, anyagilag is.
Értem, arra lettem a kíváncsi, hogy most ez a rendelet ezen mit változtat? Tehát ha valaki egyébként sem akart kimenni, és itthon végzi el a rezidens képzést, és utána is itthon akar maradni, akkor ez a rendelet nem változtatott semmit.
Az új rendelet az korlátozza a 9 évre a fiatal orvosoknak a munkahelyváltoztatását, Magyarországon belül is, korlátozza a gyerekvállalásnak a lehetőségét, korlátozza a szakváltásnak is a lehetőségét, ezek pedig nagyon súlyos hatással vannak a fiataloknak a belépési szándékára nézve. Tehát ez az, ami elriasztja őket idén attól, hogy belépjenek a szakorvosi
képzésbe. Ezeket milyen érvel korlátozza? Tehát például a gyermekvállalást.
A miniszter úrnak a múlt heti vitán egy nagyon érdekes érve volt erre vonatkozóan. Statisztikát sorolt föl az elmúlt évekből, hogy hányan lépték túl ezt a 3 éves intervallumot. Ez 10-20-30 embert érintett évente. És ezzel szemben, és ezzel mondta, hogy tulajdonképpen ez keveseket érint, tehát a jogszabálynak nem dolga a kevesekkel foglalkozni. Ugyanakkor azt is érvként fölhozta, hogy ha nem korlátozzuk 3 évben a megszakíthatóságot, akkor nem lesz tervezhető maga a szakképzés a munkáltatók, illetve a minisztérium
számára.
Tehát,
hogy azért nem vállalhat a gyermeket a rezidens képzés ideje alatt a rezidens, mert hogy azzal megszakítaná a képzést?
Igen. De hát ez egy nagyon furcsa, ellentmondásos érv, hiszen ha kevesek szakították meg eddig is úgy, hogy a régi rendelet szerint megszakítható volt gyerekvállalásra, nem volt 3 évben ez korlátozva, akkor valószínű, hogy az új rendelet szerint is kevesen szakítanák meg. Számukra viszont elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ez a korlátozás életbe lépjen.
Azt a pontját a rendeletnek, amit ön is említett, hogy tehát kórházhoz, nem csak ahhoz kötni a rendelet a rezidenseket, hogy Magyarországon kell maradniuk, hanem gyakorlatilag intézményhez kötni, azt vitatják.
Ez szomorú számunkra, hogy van egy leírt jogszabály, ami mindenki számára hozzáférhető, a közlönyben is megjelent, a miniszter úr is bizonyára szövegszerűen ismeri, és mégis vita kérdés tud lenni az, ami benne foglaltatik. Tehát ebben a jogszabályban paragrafusra bontva, tehát a 17. paragrafus 6. pontja, vagy a 19. paragrafus 3. pontja, ez mindenki számára utána lehet nézni, az arról szól, hogy korlátozva van a munkahelyváltoztatás. A 15. paragrafus 4. pontja pedig, hogy korlátozva van a gyerekvállalás. Nem értjük, hogy a miniszter úr mégis miért egy általánosabb megfogalmazást alkalmaz, amikor a jogszabály mégsem erről beszél.
Minek kellene változni ebben a rendeletben egészen konkrétan ahhoz, hogy önök el tudják fogadni?
Az alapvető gond az, hogy rossz felől közelíti meg a rendelet a problémát. Az orvos elvándorlásra nem a feltételek javításával kíván válaszolni, hanem szankcióval. Tehát egyetlen érdemi megoldás a rendeletben, amit felkínál az orvosok itthontartására, az, hogy büntetjük, ha valaki megmer mozdulni, a munkahelyét elmeri hagyni. Ez nem megoldás. Tehát olyan, mintha valaki eltörné a lábát, és nem a begipszelésével, illetve a gyógyulásával foglalkoznánk, hanem fájdalomcsillapítót adnánk, hogy ne szembesüljünk a problémával. Tehát gyakorlatban úgy lehetne megoldani a fiatal orvosok itthontartását, hogy megfelelő munkakörülményeket adnánk nekik. Csak annyira vágyunk, hogy egy munkahelyből meg tudjunk élni. És csak arra vágyunk, hogy a magánéletünket is tudjuk folytatni, ne a 3. munkahelyről hazabugdácsolva teljen az életünk. És akkor nem menne innen el senki.
Ez világos, csak erről mondhatja azt a másik oldalról, ha egyáltalán most ebben az értelemben van a másik oldal, hogy egyik részről ezzel nem önök vannak egyedül így ebben az országban. Tehát hosszan tudnám sorolni azokat a szakmákat, azokat a területeket, akik, ahol dolgozók ugyanezt elmondhatnák, a pedagógusok, a tűzoltók, a rendőrök, és így tovább, és így tovább, hogy nagyon keveset keresnek, sokkal fontosabb, sokkal komolyabb munkát végeznek annál, mint amennyit keresnek, és az európai átlaghoz képest is jóval alacsonyabb a fizetésük, ezért rengeteget kell túlórázniuk, ügyelniük, stb. Stb. Vagy több munkahelyen kell dolgozniuk. És nyilvánvalóan azt mondják, hogy Magyarország gazdasági helyzete nem alkalmas arra, hogy minden ilyen területnek egyszer, egyik pillanatra, a másikra, ön azt mondta az előbb, hogy 95 ezer forintról indulnak a fiatal orvosok fizetése, és mondjuk talán a legkisebb összeg, amit Nyugat-Európában meg lehet keresni?
600 ezer forint.
600 ezer forint. Tehát akkor, hogyha 600 ezer forintra mindenkinek felemelnék a fizetését, és akkor nem csak a rezidensekre, mert ha a rezidenseknek felemelik, akkor jöhetnek a pedagógusok, tűzoltók, rendőrök, tehát a többi olyan szakmában dolgozó, aki joggal mondhatja, hogy nekik is nagyon alacsony a fizetésük. Erre nincs pénz.
Két dologra reagálnék. Egyrészt arra, hogy a nyugati bérek negyede már érdemi megtartó erővel bírna. Tehát egy 200 ezer forintos nettó kezdő orvosi fizetés már gyakorlatilag megállítaná és vissza is fordítaná a fiatal orvosoknak a külföldre áramlását. Ez nem a 600 és nem a 800 és nem az 1000 forint és nem az 1 millió forintos fizetéssel versenyképes. Mégis úgy tűnik, hogy kompenzálná ezt a nagyon nehéz helyzetet. Való igaz, hogy a többi szakterületen is nehéz helyzet van. Mégis furcsa számunkra, hogy szintén több millió forint árán kiképzett további szakemberek közül egyedül az orvosokat akarják ilyen szankcióval sújtani. Tehát nagyon bántó számunkra, hogy miközben a fiatal orvosok jelentős részben kivesszük a részünket a betegellátásból. A frontvonalon nagyon sokszor a kedves hallgatók is bizonyára látják, hogy velünk találkoznak először is. Nagy időtartamban velünk találkoznak, a közben mégis minket szeretnének büntetni azzal, hogyha munkahelyet változtatunk, ha gyereket akarunk vállalni. És egyetlen más szakterületen ez föl sem erült ez a kérdés. Tehát a mérnököket, a közgazdászokat, a jogászokat senki nem akarja ilyen módon diszkriminálni, csak a mi fejünkre akarják ezt a problémát zúdítani.
És mit szól ahhoz a véleményhez, hogy ezt az orvosok megtehetik, nevezetesen azt, hogy Nyugat-Európában bárhol vállaljanak munkát, más szakterületen dolgozók, más szakma beliek meg, mondjuk ezt nem tehetik meg. Ez az egyik. Tehát mondjuk egy pedagógus elég nehezen megy el a szakmáját gyakorolni Nyugat-Európában vagy másik országban. A másik meg, hogy, és ez most azt nem is tudom igazából, hogy hogy fogalmazom, de hát van egy ilyen vélemény a társadalomban, hogy az orvosokat nem a, hát idézőjelben legcsóróbb rétegként ismeri a társadalom. Tehát az orvos szakma most mindennek ellenére, amit elmondott, és amit nyilvánvalóan mindenki megért és aláír, ennek ellenére nem úgy él a köztudatban, mint mondjuk a pedagógus szakma, amire azt mondják, hogyha valaki ma Magyarországon pedagógusnak megy, és meg is marad ezen a pályán, akkor gyakorlatilag azt írja alá, hogy haláláig egy hát elég szerény anyagi körülmények között kell élnie.
Első kérdésre válaszol, hogy más szakterületen nehezebben mennek külföldre, azért például a mérnökök igen nagy számban el tudnak menni külföldre, de hát azt igen gyakran látjuk, hogy fiatalok elvégzik az egyetemet, és nem a saját a diplomaszerzésnek megfelelő szakterületen helyezkednek el. Hogyha ezt mi megmernénk tenni, az új rendelet szerint probléma. Ez ugyanúgy büntetés alá esne. Tehát ha itthon Magyarországon én egy másik szakterületen helyezkednék el, akár más orvosi szakterületen, engem már akkor is szankcionálna ez az új rendelet, miközben minden más fiatal, hogyha országon belül nem a szakjának megfelelően dolgozik, nem a diplomájának megfelelően, ezért semmilyen retorzió nem éri. Én most senkit nem szeretnék ez ügyben hátrányos helyzetbe hozni, hogy példákat mondok, de hát nagyon sok olyan tanári diplomával, vagy különböző bölcsész diplomával rendelkező kolléga van, aki nem a diplomájának megfelelő szakon dolgozik.
Igen, csak ha kötni akarom az embertakaróhoz, akkor erre lehet azt mondani, hogy persze, csak más területen nem jelentkezik esetleg ennek közvetlenül a következménye. Tehát, hogyha kevesebb pedagógus van, mondjuk akkor már maradjunk a pedagógusoknál, vagy esetleg gyengébb az oktatás színvonala, attól nem halnak meg emberek közvetlenül, míg hogyha nincs orvos, vagy gyenge az orvosi szolgáltatás, vagy szakmai színvonala, annak közvetlen következménye van.
Innen is látszik, hogy nagyon fontos az orvosoknak a feladata, és nagyon komoly a felelőssége a munkavégzés során. Épp ezért döbbenetes számunkra, hogy ilyen alacsonyan vagyunk megfizetve. Tehát amíg 400 forintos nettó órabérrel dolgozik egy orvos, és közben, ha a munkavégzése során egy komoly hibát vét, akkor az emberi életbe kerül, a kettő nincsen összhangba egymással. Az egész pályán keresztbe törhet egyetlen hibától. És nem is beszélve arról, hogy nagyon súlyos morális gondot okoz számunkra egyetlen hiba elkövetése is. Ilyen azért kevés szakterületen fordul elő, hogy egyetlen hiba az ilyen súlyos következményekkel járjon a korábbi befektetett munkára, illetve más emberek életére nézve. Épp ezért nagyon fontos az, hogy az orvosok egy fizetésből meg tudjanak élni. A betegek számára is fontos lenne, hogy ne a harmadik műszakba kelljen egy fáradt orvossal találkozzanak, hanem mindig kipihent és teljesen rájuk fókuszálni tudó orvosok lássák el őket.
Az előbb utaltam egy problémára, amiről végül is nem beszéltük. Tehát hogyan látja azt, annak mi az oka, hogy jó, most, hogyha eltekintünk a pályakezdő orvosok helyzetéről, akkor, mint ahogy említettem, a társadalomban nem az a kép él az orvosokról, hogy ne tudnának megélni. De ez hogyan van?
Az a nagyon furcsa kép él valószínűleg a társadalomban, hogy ha valaki orvos, akkor az azt jelenti, hogy jól keres. Azt biztosan állíthatom, hogy a fiatal orvosok nehéz életkörülmények között élnek, és azt is biztosan állíthatom, hogyha arról beszélünk, hogy honnan származik alternatív jövedelme egy orvosnak, nyilvánvalóan a paraszolvenciából van erre lehetősége, akkor érdemi egzisztenciát befolyásoló összeget nagyon kevés orvos kap. Tehát teszem azt, mondjuk az orvosok 10-20% az, aki jelentősen jól él abból, hogy hálapénzt kap. Az orvosok többsége viszont nyomorog, vagy éppen a megélhetési küszöbön van, még az esetlegesen beérkező egy-egy borítékkal együtt is. És ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el azt is, hogy a fiatal orvosok számára ez egy igen riasztó helyzet. Mi nem borítékokból szeretnénk az egzisztenciánkat megteremteni. Egy nagyon komoly külföldre űző tényező az a fiatal orvosokat, hogy látják, hogy nem a normál fizetésükből nem tudnak tisztességesen megélni, és inkább nem vállalják sokan föl a hálapénzrendszert, hanem elmennek oda, ahol tisztességesen a munkabérükből meg tudnak élni. Ez egy nagyon fontos probléma, amit az elkövetkező években szintén orvosolni kell, de ennek az első lépcsője mindenképpen az, hogy az orvosok fizetését azt rendezni kell, és utána van lehetőség arra, hogy a hálapénz az háttérbe szorulhasson.
És mi a következő lépés? Tehát hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni ön szerint, a hálapénz problémáját?
Az első lépcső mindenképpen az, hogy az orvosok tisztességesen meg tudjanak élni abból a bérből, ami a munkavégzésük után kapnak. Az egy abszurd helyzet, hogy egy 50 éves pályája csúcsán lévő főorvos kolléga a 150.000 forintot visz haza ügyeleti pótlékkal együtt. Ebből kell föntartja a családját, úgyhogy egyébként sokkal kevesebbet van otthon, mint egy átlagos állampolgár ugyanebben a korban.
Tehát gyakorlatilag kódolva van a rendszerben a hálapénz. Tehát úgy vannak megállapítva az orvosi fizetések, hogy bele van kalkulálva az, hogy ezt a hálapénzből ki lehet egészíteni.
Így igaz, viszont ezt hosszú távon semmiképp nem tartjuk elfogadhatónak. Fiatal orvosként nem egy ilyen egészségügyi rendszerben szeretnénk dolgozni, ahol esetleges és hálapénzen keresztüli megélhetésre van csak lehetőségünk. Mi a bérünkből szeretnénk megélni. A járulékot fizető betegek, ők már egyszer megfizetnek az egészségügyi ellátásért, ne rájuk kényszerítse az aktuális egészségügyi kormányzat az orvosok alulfinanszírozásával azt, hogy őkkel kipótolják az orvosok bérét. Ez úgy gondolom, hogy kormányzati felelősség, hogy az orvosok bérét rendezzék, és utána az is kormányzati felelősség, hogy a hálapénzrendszer és visszaszorítsák.
Igen, csak ez valószínűleg sokkal szélesebb körű probléma, mert itt ugye nem arról van szó, hogy ebben az országban kitűnően működő kórházak, egészségügyi intézmények vannak mindenféle pénzügyi problémák nélkül, és mondjuk az orvosok keveset keresnek, és ezt az egy problémát kellene helyre tenni, hanem hát gyakorlatilag csőd közelében lévő egészségügyi intézmények hosszú-hosszú sora van ebben az országban. Tehát ez nem ez az egyetlen egy probléma, ami az egészségügyben van.
Egy komplex problémáról van szó. Ilyen értelemben is azt látjuk még egy pillanatra visszakanyarodva a rendeletre, hogy az orvoshiány, ami most egyre nagyobb méreteket ölt sajnálatos módon, ennek a problémáját is a fiatal orvosokon próbálja leverni az aktuális kormányzat, hiszen egy szankcióval próbálja ezt az orvoshiányt valamilyen módon pótolni, holott az ellátórendszernek a gyengeségeiért, illetve az orvoshiányért nem mi vagyunk a felelősek. Való igaz, hogy komplexen kell rendezni ezt a problémát, viszont meggyőződésem, hogy az orvosok bére alapvetően egy stratégiai döntés kérdése, hogy egy kormányzat számára kellő hangsúllyal fog-e szerepelni az, hogy végre az ország gyógyítóinak a fizetését rendezi-e vagy sem. És nem csak egy összgazdasági kérdésről van szó, hiszen nem jelent ez akkora szeletet a pénzügyileg, mint amekkoráról néha azért szó esik.
Én hallottam több helyről olyan véleményt, hogy ha az orvos az én pénzemen tanul, vagy az adófizetők pénzén tanul, nem is kevésért, akkor aztán ne menjen ki Magyarországról, és ne ott éljen az én pénzemen megszerzett tudásából, hanem Magyarországon. Vagy hogyha el akar menni, akkor fizesse ki a képzést.
A fiatal orvosok azért küzdenek, hogy itthon tudjon gyógyítani. Minden évben készül az első éves orvostanhallgatókkal egy felmérés, amiben mérni szoktuk, hogy mi az itthon maradásnak az aránya. Tehát ki milyen motivációval kezd el az egyetemet, és bőven 90% fölött van azok aránya, akik csak Magyarországon tudják elképzelni, hogy orvosként dolgozzanak. És közben történik valami, leginkább a rezidens évek alatt, amikor a 2-3 munkahely vállalása mellett megtörnek a fiatalok, nem tudnak kiköltözni az albérletből, a szülői házból, nem tudnak önálló családot alapítani. Ez az, ami őket külföldi munkavállalásra kényszeríti. Tehát nem arról van szó, hogy el szeretnénk menni, hanem kénytelenek vagyunk elmenni, és nagyon sok fiatal orvos tartjuk velük a kapcsolatot külföldön, abban reménykedik, hogy néhány éven belül változni fognak a körülmények, és hazajöhetnek, csak a hazahívó szóra várnak, hogy itthon tudjanak később gyógyítani, csak ezek közé, a riasztó körülmények közé nagyon nehéz lesz őket hazahívni.
Ugye azt is mondta az egyik interjúban, hogy veszélyben van a hazai betegellátás, ezt mondjuk az elmúlt években az elég sok szor hallottuk már sokaktól, és nem feltétlenül csak orvosoktól, szakápolói körből és sok egyéb helyről. Mennyire nehéz a helyzet ön szerint most? Hogy látja?
Az az igazán kritikus, hogy a betegellátásnak az egyik alappillérét képező fiatal orvos generációt demoralizálja jelenleg a rendelet, illetve az egészségügyi kormányzatnak a szemlélete. Tehát ezzel gyakorlatilag azt a pillért próbálja ledönteni a lábáról, ami nélkül a folyamatos betegellátás nagyon sok vidéki nagykórházban már nem megoldható. És hányadát országos szinten mondhatom, hogy már a rezidensek, a fiatal orvosok viszik önállóan, független attól, hogy a jogszabályok erre lehetőséget adnak-e vagy sem, pont azért, mert fontos számunkra, hogy el legyenek látva a betegek, vállaljuk a frontvonalon való munkavégzést, viszont ha ránk raknak olyan terhet, ami nem elviselhető, akkor itt pillanatokon belül több ezer fiatal orvos fogja föladni a munkavégzését, és fog helyette más, más megoldást találni.
Rövidesen folytatjuk a beszélgetést, az aréna vendége Papp Magora, Magyar Rezidens Szövetség elnöke.